Múlt héten beszéltünk az azonosságunkról, és arról, hogy mi az életünknek a narratívája, és szeretnénk ezt folytatni, milyen jó együtt lenni itt Isten jelenlétében. És mivel azonosítod magad? Így van, ez az azonosság. Az azonosság az, hogy valamivel azonosítom magam, vagy valamivel, vagy valakivel azonosítva vagyok. Számtalan dologgal azonosíthatjuk magunkat, nem? Így a körülményeinkkel, vagy a problémáinkkal, vagy az életünk eseményeivel, vagy amit tettek velünk, vagy amit mi tettünk, vagy az érzelmeinkkel, vagy az agyunkban végfutó gondolatainkkal, vagy a politikával, vagy a világban zajló eseményekkel, amelyeket a hírekben, a híradóban látunk, és az elménkben azonosítjuk magunkat ezekkel a dolgokkal, hozzácsatlakozunk, és azonosságunkká válik ez. És ez az azonosság. Aztán úgy szintén mondhatjuk azt, hogy azokkal a szerepekkel, amik az életünkben vannak, és ezek nem rosszak feltétlen ezek a szerepek, hogy valaki anyuka, valaki apuka, valaki férj, valaki feleség, valaki egyedülálló, valaki munkaadó, valaki munkavállaló, köszönöm szépen, munkanélküli, köszönöm szépen, valaki munkanélküli, olyan, oké, valaki szerepek testvér, valaki szomszéd, így van? Úgy értem, mindannyian azok vagyunk valamilyen szinten, és olyan könnyen ezzel azonosítjuk magunkat. És az ámulatos dolog az az, hogy mikor hittünk Jézus Krisztusban, és bíztunk ő benne, akkor Isten azonosított téged az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő azonosított örökre, összekapcsolt vele örökre. Ez 1 Korintus 6.17 azt mondja, hogy aki egyesül az Úrral, az egy szellemű vele. Aki egyesül az Úrral, az egy szellemű vele. Egy szellem. Voltunk ketten, és most egy. Egy szellem az Úrral. És ez elválaszthatatlan. Ez olyan, mint hogy a kép, amit így a Biblia használ, az egyik, a sok kép közül az egyik az, hogy Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van. Krisztusban van a hívő, és Krisztus bennem van. Ez olyan, mint egy szivacs, amit fognak, és beleteszik a vízbe. Így van? És nem csak, hogy a szivacs a vízben van, hanem a víz aztán bemegy a szivacsba, és a pórusai köz van, és a víz a szivacsban van. És Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van. És ez az új narratívája az életünknek, ez az új sztoria. Természetesen fizikai szemeinkkel mit látunk? Tudod, politikát, gazdaságot, híreket, Facebookot, munkatársakat, anyagi dolgokat, akár fizikai gyengeséget, vagy betegséget, házassági dolgokat. Ezeket látjuk, ezek vannak, és e világnak a az istene sátánnak az a fő célja, hogy annyira legyünk elfoglalva a látható dolgokkal, hogy azonosítsuk magunkat ezekkel a látható dolgokkal. És mikor azonosítjuk vele a látható dolgokkal az életünket, akkor úgy élünk, hogy mint egy vesztes. Oké, ismeritek a Mark Twain-nek a Koldus és Királyfi című művét, hogy ott van a középkori Angliában egy fiatal királyfi, és aztán ott van egy hasonló életkorú fiatal srác, aki koldus, és aztán fognak és helyet cserélnek. És a koldus királyfi lesz egy időre, és aztán a királyfi pedig koldus lesz az időre. Egy időre. És arra gondoltam, hogy hány és hány csodálatos gyermeke van Istennek, akik Isten csodálatos gyermekei, örökre azonosítva vannak Krisztussal, bűneik teljes mértékben vannak bocsátva, övék a Szent Szellem, és a Szent Szellemnek minden ereje és gondoskodása. Övék a mindenható Atya, aki, ahogy Dávid mondta, előttünk jár, mögöttünk jár, mellettünk van. És még amikor sötétben vagyunk, amikor Józsefről beszéltünk és emlékeztek, mikor úgy tűnik, hogy Isten semmit nem csinál, lehet, hogy akkor csinálja a legnagyobb dolgokat. József története, Eszter története. Oké? És egy ilyen hihetetlen Isten, a világ mindenség Istenével vagyunk azonosítva. Ő azonosít magával minket. És mégis úgy élhetünk, mint koldusok. Úgy élhetünk, mintha semmink nem lenne, mintha nem mi lennénk az örökösök, nem a miénk lenne minden gazdagsága Istennek. És ez egy szellemi háború. Csak szeretném, hogy tudd, hogy ez egy valódi szellemi háború. Múlt héten mondtuk, azt emlékeztek, hogy a szellemi háború itt van. Itt van. Tehát a szellemi háborúnak az a célja, hogy megvakítson bennünket mindarra, amink van. És mindazok, akik vagyunk. És hogy kicsoda Isten. És hogy ezek a fizikai szemeink tágra nyíljanak. A fizikai füleink óriásiak legyünk. És a szellemi szemeink és a füleink meg ilyen vaksik. Tudod, vaksik, mint, várják, ki a vaksi? A vakond. Oké, vaksi, mint egy vakond. Turkál, csak azért, mert marhára dühös vagyok a vakondokra. Csak nagyon aktív most. Néhány vakondot nálunk nagyon aktív. Aktív vakond, így hívtam őket. Neveztem, aktív vakond. Aktív vakondok. Oké, és csak, hogy vaksik legyünk. És hogy látás által éljünk dolgokat, és az életünk narratíváját a saját értelmünk által tegyük ki, ahelyett, hogy a hitnek a szemeivel, ahelyett, hogy azzal a Szent Szellem belső valóságával és szemeivel, amit Isten adott nekünk. És erről szól a szellemi háború, hogy legyen egy olyan narratívád, és egy olyan narratívám, amely lehet, hogy logikus és megfelel, hogy az életem miért olyan, vagy akár miért vesztes, vagy akár miért szegényes, vagy lehet, hogy logikus a természeti szemekkel, meg gondolkodásmóddal. Mégis teljes mértékben kikerüli a valóságot, az örök valóságot. Így csak képzeld el egy pillanatra, hogyha elmennél egy olyan faluba mondjuk, ahol mindenki vak lenne. Mondjuk él 5000 ember, és mindenki vak. Vagy mindenki vak, vagy gyengén látó. Idáig, orrukig. Vagy 20 centire látnának. És valójában Isten gyermekei könnyen lehetnek ilyenek, és, És sok gyermeke Istennek igazából vak és gyengén látó. És Jézus, Márk 8-ban van egy nagyon izgalmas történet. Jézus megetett 4000 embert. És miután megeteti a 4000 embert, farizósok kihívják őt, hogy mutasson jelt. Oké. Mester, jelt akarunk látni. Ez mi volt? Oké. És utána beül a hajóba, és mennek a Galileai tavon, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy óvakodjatok a farizósok kovászától, óvakodjatok a Heródes kovászától. És a tanítványok azt mondják, hogy fú, nem osztunk kenyeret. Oké? Nem osztunk. Fú, te szenyút nem tettünk. Péter, János, Jakab, fú, és éhen fogunk maradni. Mit fogunk enni? Hogy fog mindez lenni? Fú, de te, én ahova megyek, én ott ismerek egy boltot, majd van egy Tesco Express, majd elugrok. Oké. És közben Jézus tanítja őket, és ők belül, tudod, el vannak foglalva így a kenyerre. Jézus nem arról beszél, hisz az előbb etetett meg 4000-et. Úgy értem, ezek nem problémák az Úrral. De így a tanítványok más hullámhosszon vannak. És Jézus felteszi nekik már 8-ban ezt a kérdést. Azt mondja, hogy még mindig nem fogjátok fel, és nem értitek. Miről beszélünk? Vakságról, rövidlátóságról. A tanítványoknak. Még mindig nem fogjátok fel, és nem értitek. Még mindig kemény a szívetek. Még mindig kemény a szívetek. Így nem okultok a dolgokból? Azt mondja, van szemetek, és mégsem láttok, ezt mondja Jézus nekik. Van fületek, és mégsem hallotok. Miről beszél? Nyilván nem a fizikai szemekről, hanem hogy szellemileg nagyon rövidlátók. Hogy a fizikai pupilláik ki vannak nyilva, és látják, hogy kenyér, és a kolbászára, és a tudod, itt vagyok Magyarországon, és ki mit mond, és ki mit gondol rólam, tudod, ki van nyilva a körülöttem lévő valóságra, de a szellemi szemeik vagy vakok, vagy pedig nagyon rövidlátók, és nem igazán látják, hogy ki van velük a hajóban. Hogy ki az, aki megetette azt a 4000-et. És egyébként ő velem van a hajóban. És minden rendben van. És minden rendben lesz. Mindig. Nem néha, mindig, örökre, mostantól örökre, és hogyha jön egy nagy vihar, ahogy nemrég beszéltünk róla, és úgy tűnik, hogy a hajó süllyed, és odaszaladnánk Jézushoz, hogy Jézus, ments meg bennünket, mert elsüllyedünk, és nem törődsz velünk, akkor ő azt mondja, hogy miért van az, hogy kicsiny a hitetek? Én mindig veletek vagyok, én mindig. És soha nincs baj. Úgy értem, igen, van, hogy fizikai szemünkkel és emberi logikánkkal azt mondjuk, hogy baj van, de mivel Jézusban vagyunk, és ő mi bennünk, mivel a mindenható Istenben vagyunk elrejtve, Kolossé 3:3-ban meghaltatok, 3:4, és a ti életetekre el van rejtve a Krisztus együtt az Istenben, ezért soha többé igazán nincsen probléma. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek megoldandó dolgok, vagy nincsenek olyan dolgok, amikre nincs így, nem tudom köpni a választ, vagy kérdőjelen van, de hogy mindazok a kérdőjelek is a jó kezekben vannak. Úgy értem, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Tudod, ha ő tényleg velünk van, kicsoda, ha ő a tulajdon fiát ideadta, mi módon ne ajándékozna mindent ő vele együtt minékünk? Oké? Isten tervében. Úgyhogy ott van, az apostolokat üldözik, Heródes kinyújtja a kezét ellenük, ott van Jakab, és Jakab az első, nyisz, tudod, megválik a teste a fejétől, és a feje a testétől. Oké, igen, abszolút, mindez Istenben van, nem? Számomra az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Nem ezt tanította Jézus? Ne attól féltek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelketeket, a szellemeteket a gehennára küldheti. Őt féljétek. Ne attól, aki a testet megöli. Nem tud semmit se tenni veletek. Még amikor nyisz, a fej a testtől elválasztódik, abban a pillanatban Isten minden ígérete igazzá vál. Minden ígérete. Abban a pillanatban. De ugyanabban az esetben nem csak Jakabot fogják el, hanem Pétert is. És Pétert is tömlöcbe vetik. És Heródesnek csöpög a nyála. Tudod, csorog. Péter, őt is ki fogom végezni. És eljön a nap, és a gyülekezet imádkozik. Hát eléggé hitetlenkedve, de azért imádkozik, mert Jakab meghalt. Úgyhogy most jön Péter. És jé, mi történik? Az éjszaka, hogy Péter édesdeden alszik, mélyen, a tömlöcbe, a katonához odaláncolva, tudod, egy angyal jelenik meg a tömlöcbe, és Pétert felébreszi. Petya, gyere, megyünk. És lehullanak a láncok. És Petya elindul, és kinyílik az ajtó, a tömlöc ajtó, és a következő, és kimenek, és azt hiszi, hogy álmodik. És akkor kér, az angyal eltűnik, és hol vagyok én? Ez valós. Mind a kettő Istenben van, mind a kettő Jézusban van, mind a kettő sztoria sikersztori. Nem, mert egyébként csak mellékesen 30 év múlva, így van, Péternek hát nem a feje fog elválni a testétől, hanem fejek lefele fogják keresztre feszíteni. Minden Istenben van, de ne ettől féljetek, mert nem ezekkel azonosítva vagyunk a győztes Krisztussal. Örökre. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy van az, hogy nem értitek? Még mindig nem fogjátok fel. És nem értitek? Még mindig kemény a szívetek, mondja a tanítványoknak. Tanítja őket, és tudjátok, az Úr mindig olyan kegyelmes volt, nem? Tényleg, tehát úgy értem, kegyelmes volt mindenkivel, szüntelen. Velünk is. De néha úgy azt mondja, hogy comprendo. Ez spanyol? Mi van? Érteni? Érteni, hogy miről van szó? Hogy van egy fizikai valóság, a társadalmunk, a dolgok, az érzelmeim, de van egy kőszikla, amivel én azonosítva lettem, egy örök szellemi valóság, és erről beszél az egész Biblia. A Kolossé 3.1 így kezdődik, azt mondja, hogy azért, ha feltámadtatok a Krisztus, az odafelvalókat keressétek. Ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülve. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és az életetek el van rejtve a Krisztus együtt az Istenben. És persze, nem is azt mondja, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, hanem az a ha, az a görögben, az ott egy olyan ha, ami azt jelenti, hogy mivel feltámadtatok a Krisztussal. De tágra nyitott szemeink vannak a világra, és a szellemi szemeink meg csökevényesek, mint a vakondoké. És csak azt látjuk, ami itt van. És azt mondjuk, én nem értek semmit. Mennyire bonyolult az élet, mennyire nehéz. Vagy tele vagyok problémákkal, tele vagyok. Igen. Amiatt, amivel azonosítom magam. Úgyhogy képzeljétek el, kikötnek, már 8-nál tartunk mindig, meg mindig ott vagyunk. Kikötnek Betsajdába, ebbe a városkába, és rögtön visznek Jézushoz egy vak embert, és hogy gyógyítsa meg. És Jézus fogja, és kiviszi a vakot a városon kívül. Oké? Okay? És figyeljetek, mert ez kapcsolódik. Oké? Okay? Kiviszi, mert nem akarja ott mindenki szeme láttára meggyógyítani, hanem tanítani akar valamit a tanítványoknak. Kiviszi a városon kívül, ott vannak a tanítványok. Hozzáérinti az ujját a szeméhez, benyálaz és hozzáérinti, csak akkurátusság miatt, és azt mondja, hogy nyisd ki a szemed, mit látsz? És azt mondja a vakember, hogy látom az embereket járni, mint fákat. Utána megint megérinti Jézus, mit látsz? Tudod, és látom az embereket, és tisztán látok. És ez a lecke, hogy a tanítványok olyanok voltak, mint az a vakember az első érintés után, hogy a szívük rövidlátó volt, a szellemük rövidlátó volt. És jött a vihar, és ezért megijedtek, dolgok voltak, és azon beszéltek, hogy nincsen kenyerük, és kellett még egy érintés, hogy lássanak. Oké, úgyhogy figyelj. Valójában be kell csuknunk a szemünket, ahhoz, hogy jól lássunk. Ezért nagyszerű az imádság. Oké? Tehát mikor imádkozunk, akkor becsukjuk a szemünket. Az esetek kiava részében, mikor egészséges becsukni a szemünket. Már úgy értem, nem megyünk egy szakadékba, mert vezetünk, vagy valami. Oké? Tehát becsukjuk a szemünket, és ott indulhat el a legizgalmasabb dolog az egész világegyetemen. Mert Isten gyermekei vagyunk, és amikor becsukom a szemeimet, hogy Istennel legyek, akkor ő tréningeli a szellemi szemeimet, hogy lássak dolgokat, amelyeket nem látnék meg lehet soha, ha mindig a fizikai szememre támaszkodnék. És a Szent Szellem elkezd tanítani téged és engem, és megmutatja nekünk az igén, a Szellem által, imádságon keresztül, közösségen keresztül tanít, és egyre inkább megnyitja a szemeinket a szívünkben, a szellemünkben, amire igazán szükségünk van. Ami megmutatja nekünk, ki vagyunk mi valójában. Ki vagyunk mi valójában. Úgyhogy ezért imádkozik Pál apostol. Efézusi levélben, Efézus 1:17-ben azt mondja, hogy azért imádkozok, csak hallgass ezt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés szellemét, hogy megismerjétek. Oké, mire van szükségünk? Mire van szüksége Attilának? Mire van szüksége Árpinak, Csabinak, mindannyiunknak, minden gyermekének? Igazából nem nagyobb fizikai szemekre, nem nagyobb fizikai fülekre, hanem a bölcsesség és kijelentés szellemére, hogy a Szent Szellem kijelentse nekünk, leleplezze nekünk, hogy kicsoda Isten, hogy kicsoda Jézus, hogy kik vagyunk mi ő benne, és hogy becsukjam a szemem gyakran, hogy gyakran becsukjam a szemem. Oké, nem csak alvásra gondolok, úgy értem, nem csak alvásra, hanem és nem csak szó szerint értem ezt feltétlen, de úgy is, hogy gyakran becsukjam a szemem, hogy megláthassam a valódi világot, amely fizikai szemek elől rejtve van, de valóságosabb, mint a fizikai szemek által látott világ. Úgyhogy azt mondja, hogy adja nektek a bölcsesség és kijelentésnek a szemét, hogy megismerjétek őt, 18. vers, azt mondja, hogy meglássátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, vagy milyen reménységre hívott-e, hogy megvilágosítsa ti szívetek szemeit, hogy meglássátok, hogy milyen reménységre hívott el, hogy mi az ő örökségének a gazdagsága a szentek közt. Milyen örökségünk van? Oké? Okay? Milyen örökségünk? Tudod, mi olyanok vagyunk, Közép-Európában, és Magyarországon, hogy alapvetően nagyon szeretünk panaszkodni. Szinte azonosságunká vált a panaszkodás. Mikor találkozol valakivel, és az első szavai közt, vagy mondatai közt ott van egy panaszkodó mondat, úgy érzed, hogy neked is panaszkodnod kell. Különben még azt gondolja, hogy van valami bajot veled. Úgyhogy te is elmondasz pár mondatot, így túráztatjátok egymást, tudod, szittok éppen valamit, így van? És ez része, ez egy azonosságá válik, hogy mindent a negatív színben, mindent kritikusan, mindent ítélkezem, vagy panasz, mindent negatívan látok. De tudod, hogy ez egy szellemiség. És ez a szellemiség, ez az ördögtől van. És ez egy bazi nagy hazugság. Ez egy narratíva, ez egy hazug narratíva. Mert a Biblia azt mondja, hogy áldott vagy. Ezt mondtuk múlt héten, Efézus 1.3. Áldott vagy. Efézus 1.4. Elfogadott vagy. Efézus 1.6.7. Minden bűnöd meg van bocsátva. Efézus 2.6. Mennyi helyeken ülsz? Kolossé 2.13. 14. Az ellened szóló adóságlista az... Köszönöm szépen. El van töröl? Oké. Három dolog van vele. Az adóságlista, a vádló lista, az el van törölve, félre van téve az útból, és fel van szegezve a keresztre. Efézus 5-ben azt mondja a másik versben, hogy ami a szentekhez illik, az a hálaadás. Ezért mondja Pál apostol Filippi 4.4-ben, hogy mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Ez csak ez illik hozzánk, egy hálás, örömteli szív, és van egy kulturális, vagy van egy megmérgezése a kultúránknak, és hiszem, hogy egy hamis szellemiség, egy gonosz szellemiség, egy nem Istentől jövő szellemiség, és ezt fel kell ismernünk, például a panaszkodás, például a negativitás, például mindennek a rossz oldalát látni, mikor Isten gyermeke vagyok. Múlt héten erről beszéltünk. Kíván János 1.12 hatalmat adott nekünk, akik hittünk benne, akik befogadtuk őt, akik hittünk az ő nevébe, hatalmat kaptunk, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Oké? Teljes fel. Tudod, hatalmat kaptunk. Oké? Úgyhogy azt mondja Pál apostol, hogy imádkozom, hogy Isten nyissa meg az értelmet, vagy a szíveteknek a szemeit, hogy meglásd. Mert fontosabb ez mindennél. Persze, amikor a mennyben leszünk, akkor látni fogjuk, így van? Persze! Ez volt a Bibliában. Persze! Ezt hallottam minden vasárnap, minden házi csoportban, minden bibliaiskolai órán, minden összejövetelen. Persze, ezt mondtam én is másoknak. Persze, ezről énekeltünk. Persze. Csak azok a fizikai szemek. Mit mondott Jézus? Ha te szemed megbotránkoztat téged, vájt ki azt. Hermeneutikából tanultuk, hogy ez mit jelent. Eljátszottunk a gondolattal, hogy ha ezt a túlzást, mert ez egy eszköz volt, amivel élt Jézus, szó szerint vennénk, akkor vasárnap jönnénk, fél gyülekezet, ilyen félszemű, néhányan szem nélkül jönnének, csak szó szerint. De van benne valami? Mit mond Jézus? Ha te szemed megbotránkoztat. Mit jelent az, hogy megbotránkoztat? Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy megbotránkoztat? A botránkozás az egy kő, amiben belebotlunk. Hogy van egy járásom, és belebotlok. Mindig belebotlok. Mindig belebotlok, és akadályoz engem a járásban. Akadályoz engem a járásban. Ezek akadályoznak engem abban, hogy Jézussal fussak. Oké? Valójában, mikor erre támaszkodok, akkor a világ hívása erős, a bűn hívása erős, Sátán hívása erős, és telve lesz a szívem olyan dolgokkal, amelyek egy hamis narratívát építenek ki. Úgyhogy vájt ki. Úgy értem, tudod, ne támaszkodj rá, ne higgy neki, ne számolj vele. 2 Korintus 5:7 azt mondja, mert hitben járunk, és nem látásban, hanem ehelyett a hitnek a szemei. Akkor, hogy fejezzük be ezzel, felénél se tartok. Nem ez a lényeg, hanem hogy Jézus itt van. Úgyhogy fejezzük be ezzel, hogy egy 2 Királyok 6-ban van egy történet, ahol ott van Elizeus és a szolgája is, és ott van az arámi király, és az arámi királynak a serege. És az arámi király és a hadvezérek mindig lépre akarják csalni Izraelt. Erősek, és be akarnak törni az országba. Csak mindig azt veszik észre, hogy mikor betörnének, Izrael ott várja őket. Pedig gyengébbek. Mikor ott betörnének, akkor azt mondja, honnan tudják ezek? Honnan tudják ezek, hogy most éppen ott fogunk menni, vagy ott fogunk menni? És aztán mondják neki, hogy hát van egy Isten embere Izraelben, egy prófét, Elizeus, aki amit a te hálószobádba kitervelsz, azt ő tudatja. Tudod, megbeszélik. Oké. Okay. És aztán előzős, na figyeljetek, a terv az, hogy ott fognak jönni. Kösz! Okay. Egyébként Isten ilyen, tudod? De ez, okay, ez egy jó pont. Ezért fontos megbíznunk Istenben. Feltétel nélkül, végtelen bizalommal megbízhatunk, mert ő mindent tudó. Oké? Okay. Úgyhogy amikor Isten valamit tanácsol, valamit mond, vagy valamit tesz, és nem értem, tudom, hogy ő mindentudó, és lehet, hogy az én kis rövid 2000 köbcentis értelmemmel ez most, ezt nem értem, miért kér erre, ezt nem értem, miért mondja, tanítja, vagy miért teszi, ezt nem értem, de nem gond, mert Isten mindentudó. Oké? Tehát magyarul, és szeret. Magyarul lehet, hogy én nem értem, és azt mondja, hogy ott, meg ott, de micsoda hülyeség, miért ott? Szerintem ott nem fognak jönni, de ott. Oké? Okay. Úgyhogy csak feltétel nélkül bízom Istenben. Azért, mert Isten mindentudó. Úgyhogy ez micsoda barát. Mindentudó barátod van. Barátunk van. Okay, úgyhogy ezután fogja és körbeveszi Arám az egész város, Samária városát. És Elizeusnak a szolgája felkel reggel, és kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Tudod, és látja a hadsereget, a lovas szekereket a város körül. És aztán Elizeus imádkozik. És azt mondja a szolgájának, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. Többen vannak velünk, bocsánat, mint ő velük. Többen vannak velünk. Figyelj, ha valamit kiveszel, lehet, hogy ez. Többen vannak veled, mint ő velük. Többen vannak. És a szolgálat van, hát ezt nem látom. Azt nem mondja, de megdörzsöli a szemét. Még mindig, és aztán Elizeus azt mondja, hogy ó, Uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. És aztán körbenéz és látja a tüzes szekereket, ahogy ott vannak a hegyen, ami körbeveszi a várost. Angyali seregek sokasága. A seregek ura velünk van. Így van? Jákob istene, ami várunk. 46. Zsoltár. A seregek ura velünk van. Jákob istene, ami várunk. Hé! Ó, oké. Úgyhogy körbe vagyok véve az ellenséggel, de nem kell félnem, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint ő velük. Ó! Wow! Micsoda valóság, micsoda igazság az életünk számára. Úgyhogy ahogy veszük az úrvacsorát, az úrvacsora az teljesen arról szól. Képzeljétek el, esszük az Úrnak a testét, és ez szimbolizálja. Ez a kép, és isszuk az ő vérét, ez a kép. Ez egységről beszél. Ez egységről, hogy örökre egyek vagyunk az örökre győztes Jézus Krisztussal. És lehet, hogy nagyon sok aggasztó dolognak kellene lenni az életünkben. Minél jobban kinyitjuk a szemünket, annál több dolog felől aggódhatunk. Csak tudom, emberekkel beszélek. Legyen az politika, legyen az egészség, legyen az jövő, legyen az kilátások, legyen az, tudod, személyes dolgok, így el vannak árasztva. A szívük el van árasztva. Nehéz, panaszos, sokszor negatív, meggyötört, és mi mit csinálunk? Mi esszük az Úrnak a testét, isszük az ő vérét, és azt mondjuk, hogy van egy sokkal nagyobb valóság. Isten velünk van, ki lehet ellenünk. Oké? Isten gyermeké vagyunk, és ez a hatalom adatot nekünk. És ez a legnagyobb kiváltság, a legnagyobb ajándék, és ez örökre a tiéd. Krisztusban mindent megkaptunk. Mindent. Mindent. És Jakabnak a feje el lesz válaszva a testétől, és az övé minden. Életében és halálában is. És Péternek az életében és a megmenekülésében, és később a halálában is, övé minden. Verhetetlen vagy. Legyőzhetetlen vagy. És tudod, emlékszem, hogy még fiatal hívő voltam, és láttam valamilyen keresztényekről szóló, valamilyen filmet az első keresztényekről. Nem is biztos, hogy keresztény alkotás volt, én nem tudom, csak egy dologra emlékszem, hogy a végén ott mentek a nevek, hogy kik készítették a filmet, vagy kik játszottak benne, csak ezzel záródott, hogy nem tudtak, hogy a római birodalom, tudod, a császárokkal, és a hatalommal, és a politikával, és a pénzzel, és a hadseregen, nem tudtak mit csinálni ezekkel az emberekkel, akik elhitték, hogy örök életük van. Öljük meg őket. Száműzzük őket. Így van? Ez le vannak jegyezve, azt mondják, hogy megölünk téged, és akkor azt mondták, hogy számomra az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Akkor száműzünk benneteket egy lakatlan szigetre, és akkor 139. Zsoltárt idézik, hogy ha a tenger túlsó szélére szállnék is, akkor te ott is velem vagy. Elveszük minden vagyonodat, összes ingóságodat és ingatlanodat. És akkor idézik a Zsoltárt, hogy az Úré a föld, és az összes, magyarul nem is tudom, az ezer, hogy van? Ezer kello on the hill. Az ezer barom a hegyen. Mindegy. Tehát magyarul Istené minden gazdagság. Oké, várjál, ezek vagy megőrültek, vagy láttak valamit, amiről Jézus beszél. Amiért Jézus jött. Láttak valamit, ami fizikai szemek számára nem látható. De nem csak, hogy ugyanannyira valós, hanem sokkal valósabb, mert örökké valós. Úgyhogy Dávid, gyere, és veszük az úrvacsorát, hogyha Isten gyermeke vagy, hittél Jézus Krisztusban, akkor gyere, csatlakozz hozzánk az úrvacsorában. Hogyha van valami, amit rendezned kell Istennel, akkor vald meg neki, és gyere, vedd az úrvacsorát. És hogyha úgy vagy itt köztünk, hogy nem hittél még Jézusban, akkor csak szólni fog a zene, és csak fogadj el, amennyit tudsz Istentől. És ahogy majd veszük az úrvacsorát, ahogy elmélkedsz, és itt vannak ezek a dalok, ez az azonosságról szól. Az ő testét esszük, az ő vérét isszuk, egyek vagyunk ő vele. Egy vagy ő vele, örökre. Úgyhogy gyertek.
Drag a mennyből,
Úgyhogy ahogy vesszük a kenyeret, az ő megtört teste, azt tudjuk, hogy az ő csontja nem lett megtörve, mert erről beszél a Biblia, és az áldozatnak nem lehet megtörni a csontját az Ószövetségben. De megkorbácsolták. Szinte felismerhetetlenségig Istent, mindenható Istent, aki alkotta a galaxisokat, alkotta a földet, mindent, ami abban van. Alkotott téged, alkotott engem, alkotta a korbácsolóit, és aki fenntartja hatalma szavával a mindenséget. Ez a mindenható Isten az idő egy pontján emberré lett. És ő Jézus, és megkorbácsolják. Felfoghatatlan alázat. Felfoghatatlan szeretet. Felfoghatatlan áldozat. Azért, hogy soha többet ne kell azonosítani magunkat a világrendszerrel, vagy hogy mit mondanak rólunk, vagy a világ szellemiségével. Legyen az a panaszkodás, vagy vágyakozás, vagy kívánságok. Ezek nem mi vagyunk többé, ez nem te vagy. Isten lejött a porba, a sárba, a fertőbe, és bűnné lett értünk a kereszten, hogy találkozzon velünk legmélyen, hogy aztán ne csak a legmélyen találkozunk, hanem felvigyen minket a legmagasabbra. Mennyi helyeken ülünk a Krisztusban, el vagyunk rejtve. Úgyhogy megtört este ételünk által, most már élhetünk, vegyétek és vegyük és együk. Igen. Az ő jelenlétében gyógyulás van. Aztán az ő vérét jelképezi a szülőnek a leve. És tudjátok, ez a vér, ez mindent tisztára mos. Talán van ez a dal, hogy fehérebb a hónál. Fehérebbé tesz a hónál. Ragyogóan tisztává mos. És zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy ez a vér tisztára mosta a lelki ismeretünket. A holt cselekedetektől. Nem úgy, mint a bakok és a bikák vére, amit évente ismételni kellett, hanem egyszer s mindenkorra. Zsidók 10:10-ben. Tökéletes, mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra. Zsidók 10:14, mely áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tisztább, mint a hó, ragyogó van tiszta. És ez teljesen a tiéd, teljesen a miénk, akik hittünk Jézusban. És talán itt a kegyelem teológiai órán szerde este feljött az Ágnes asszony. Ez egy ballada, amit Arany János írt, és jó néhányan ismeritek. Mindannyian tanultuk. Elolvastam tegnap. Rövid úgy, hogy neki tudtam. És tudjátok, erről a csapdáról, ördögi körről szól, ami, ami az ember élete Jézus nélkül. Hogy itt van ez, ez az asszony, és ahogy nyit a ballada, ott van a partján a pataknak, és mossa a véres lepedőt, és mossa, és mossa, mert megölte, vagy a szeretője megölte a férjét, és ő benne volt ebben. És aztán utána a ballada beszél arról, hogy aztán ott van a bíróság előtt, és a bíróság elítéli, és életfogytiglanra ítéli. És aztán, ahogy megy a történet, érdemes elolvasni, ahogy megy a történet, az asszony olyat mondott a bíróság előtt, hogy azt mondja, amikor elítélik, hogy én nem mehetek, mert nekem most haza kell mennem, és dolgom van. És mindenkinek elkerekedik a szeme. Miről beszél? És rájönnek, hogy ezt az asszony nem kell már börtönbe zárni. Mert ez az asszony már az ítéletét eszi és issza. A bűnben ott van az ő bűnhődése, mert megbomlott az elméje. És aztán, ahogy hazamegy az asszony, a következő kép az az, hogy ott van a patak partján, és újból mossa azt a véres lepedőt. És azt mondja, hogy pedig már tiszta, de még mindig mossa, és mossa, és mossa. Figyeljetek, Jézus vére nélkül nincs megoldás. Nincs felszabadulás. Jézus vére nem egy opció, vagy egy ajánlat Istentől, hanem Jézusnak a vére az örökre elmosta a bűneinket. Ez a valóság, és nincs más valóság. Tisztává tett, mint a hó, vagy fehérebbé, mint a hó téged és engem. És nem kell többé, hogy egy olyan lelkiismeretbe járjunk, amely megvan, amely egy gonosz lelkiismeret. Zsidók 10:22, olvassuk csak el ezt a verset. Azt mondja, hogy járuljunk most már hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Nem baj, hogyha nem lesz fent. Mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Igaz szíve, hitnek teljesen, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Figyelj! A legfelsőbb bíróság hófehér tisztának nyilvánított ki téged és engem. És lehet, hogy valami kerületi bíróság ott a szívemben, a saját lelki ismeretem még mindig fogva tart. De engednie kell a legfelsőbb bírónak. Jézus vére azt mondja, tiszta, szent, tökéletes. Isten gyermeke, tekintélye van, hatalma van. Úgyhogy kelj fel a lábadra, állj fel, és járj ebbe. És aztán hétfőn visszamászik megint valami csúnya érzés. És csak tudd, hogy minden jogod megvan, hogy lerázd magadról, mint egy kígyót. És aztán rátapossa fejére. Oké, mert Isten gyermeke vagy. Egyek lettünk az Úr Krisztussal. Úgyhogy vegyük és igyuk. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük. Csak köszönjük, köszönjük, köszönjük. A szentekhez illik a hálaadás. Köszönjük, hogy nem a világ szelleméhez semmi közünk. Az óemberhez bármilyen erősen üti a tamtamot, semmi közünk, semmi közünk. Semmi közünk. Új teremtések vagyunk. A bűnhöz semmi közünk. el lett választva tőlünk a bűnünk örökre. Az életünkben lévő részletkérdések messze felette vagyunk. Egy vadonatúj narratívával köszönjük, Urunk. Mindezt, Úr Jézus, neked köszönhetjük. Áldunk téged, magasztalunk téged. Köszönjük a megtört testedet. Köszönjük a kiontott véredet. Köszönjük, hogy népeddé tettél bennünket. Köszönjük, hogy mint a szivacs, a vízben úgy el vagyunk rejtve benned, és te bennünk. Uram, nyisd meg a mi szemeinket. Ne csak félig lássunk, Urunk, érincs meg még egyszer, hogy teljesen lássunk. És még egyszer. Hát nem értitek? Hát nem látjátok? Hát van szemetek, de mégsem láttok. Van fületek, és mégsem halljátok. Ó, Uram, köszönjük neked, köszönjük, köszönjük, magasztalunk téged. Uram, az egész világ eltörpül melletted. Uram, minden dolog eltörpül melletted. Áldunk téged, megváltott népetként magasztalunk, dicsőítünk. Ó, igen, köszönjük. Csak ahogyan ezt a dalt énekeljük, maradhatsz a helyeden, vagy felállhatsz, de maradhatsz nyugodtan. Énekeljük ezt a dalt. Csak hiszem, hogy Isten sok módon megérintett, és találkoztál vele, csak hagyj folytatódjon ebben a dalban. Úgy szintén körbe fog menni a kosár, ez az adakozásnak is az ideje, úgyhogy adakozunk, és engedd, hogy Isten hagy beszéljen a szívedhez. Adunk egy kis időt itt az imádatra, az vele való közösségre, csak a saját módodon. Azt gondolom, hogy Isten meglátogatott minket sok módon ma. Szeretnénk csak választ adni erre.
Most én megyek szívem mélyéből ajkam téged állt. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél, és szerető karattal átöleltél. Most én megyek hozzád, mélyéből ajkam téged állt. Trónodnál leborolva dicsérlek, téged vár a szívem szüntelen. Méltó bárán, aki értem adtad véred, minden imádat téged illet, téged illet. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél, és szerető karoddal átöleltél. Most én megyek hozzád, és én ölellek át, és szívem mélyéből ajkam téged át. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél, és szerető karoddal eltél. Most én megyek hozzád, és én ölellek át, és szívem mélyéből ajkam téged állt. Trónodnál leborolva dicsérlek, téged vár szüntelen. Méltó bárány, aki értem adtad véred, minden imádat téged illet, téged illet.
Wow, Isten itt van köztünk, nem? Itt van az Úr. Ó, de nagyszerű. 149. Zsoltár 6. verse azt mondja, hogy Isten dicsőítés legyen a szájukban. Isten dicsőítés legyen a szájukban. Megnéztem Efézus 5.4, mondja az, hogy ahogy a szentekhez illik hálaadás. Wow. Valaki mondta talán péntek este az órán, hogy igen, csak így a hálaadás. Hálaadás. Wow. Van miért. Van miért. Van miért. Örökre. Oké, úgyhogy ne engedd, hogy így ez a por, ami a világba száll, lehúz, altat, befed, és egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett. Így van? Nem, nem, nem. Mi Isten népe vagyunk, dicsőségre alkotva. Nem. Egyek vagyunk a Krisztussal. Vettük az úrvacsorát, az erről szól. Amik fizikai szem előtt nem nyilvánvaló. Mi látjuk. És Uram, segíts ebben. Igen. Úgyhogy köszönjük, Urunk, és Isten áldja a közösségünket, a hetünket. Azt gondolom, hogy ezen a héten lesznek házi csoportos alkalmak, több fronton, megszámlálhatatlan fronton. Lesznek bibliaiskolai órák. Azt hallom, hogy a hétfői apologetika az csak őrült jó, mert a polgármester is jár szinte. Most úgy értem, tehát jönnek Zentáról, meg Békés Csabáról, meg nyilván innen sokan, sokótok. Szerda is. Na mindegy, tehát olyan sok áldás. De ezek nem programok. Ó, Isten ments, hogy az legyen, Isten ments. Ez Jézus. Amen. Úgyhogy bátorítsuk egymást ebbe. Ahogy eszük a zsíros, nem a lekváros kenyeret, és a másik fajta kenyeret, és legyünk közösségbe, bátorítsuk egymást. Való azt olvastam, hogy egy 20 másodperces ölelés. Egy 20 másodperces ölelés az nem tudom már mi, de minden módon, fizikailag, idegileg, és csak olvastam, hogy valami antidepresszáns. Tehát valamilyen ez antidepresszáns. Oké, úgyhogy itt vagyunk Isten családjába. Oké, hogyha szükséged van egy ölelésre, akkor kihez lehet menni, hogyha szükség van ölelésre? Oké, a pásztorhoz is így van, mindenkihez, így van. Oké, úgyhogy szeressük egymást, Isten áldjon bennünket.